Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Millás reggeli itt szerdán, mégpedig 11-én Mihálovics Andrással.
Mégpedig 11-én Kántor Endrével, és 6 óra 31 perckor is.
És úgy
a 06 30 20 10 909 SMS, WhatsApp és Viber szám másik végét. Ma én viszem M-kartást az Óvibe, erre tekintettek, később jelentkezem út és forgalmi információkkal, addig kitartás mindenkinek a küzdőtéren. Na, hiszen kétszer ad ki, gyorsan ad. Morgan, rózsa és veres keveréke az égalja kardársak, nem hideg lesz, az biztos, de ha ez a ritka doboz jelenléttel párosul, légyen, most még tiszta város ezen része, majd, hogy nem teljesen, írja Lőpapa, aztán...
Tényleg jól lehetett közlekedni már korán reggel a városban, ez így van, és hát az időjárásról csak annyit, hogy jön ez a beszorított meleg, de egy hideg front véget vett neki a zivatarokkal, úgyhogy most egy pár napig 30 fok fölött is lehet a hőmérséklet.
30 fok fölött?
Bizony.
Itt van Géza, aki tegnap hajkut írt, nem értékeltük, most hosszabban. Most egy perces novellát írt. Felolvasom neked, hogy te is tudjad értékelni művészetét. Ballagok késő délután hazafelé egy mellékutcában. Egy idősebb hölgy üldögélt a járdán kerekesszékben. Küzdött, de nem tudott átkelni. Kérdeztem tőle, hogy hová vigyem. Nagyon kedves hangja volt. Azt mondta, toljam csak a túloldalra, mert ott még süt a nap.
Na, látod?
Ez az.
Egyébként morgó szerda lenne, és a mai felosztásunk az az, hogy az András morog, én pedig próbálom békíteni. Úgyhogy mondd el András, hogy mi az első probléma.
Az első probléma az, hogy már eltelt 3 perc a műsorból, és nem köszöntöttük meg a Ferenceket nevük napja alkalmából, és kihagytuk a Guidókat, a Fabriciusokat. 2 Fabricius van.
Igen.
A rövid is, meg a hosszú is.
Nem, az mind a kettő ugyanaz, csak véletlenül el lett írva.
Kalisztákat, Majlátokat, Mirandellákat.
Hát a Filipek.
Ja, a
nem
Filipeket...
Nem akarsz foglalkozni?
Szeretnék, csak nem e-műsor keretein. Belül, hanem egy...
Csépadaróval.
Egy hagyományőrző rendezvény.
Csépadaróval szeretnél.
Igen.
Oké.
Okay. Nagyon nyomatékosan, higgadtan és harsányan felhívnám a közlekedők figyelmét, hogy a közlekedési kultúra napja van, tehát a fazekas ipartermékeit, a szaporító sejteket nem szabad ma emlegetni az utakon, miképpen semmiféle állatfajt sem, miközben vezetünk, hiszen 2015 óta ez a nap május 11-e. Annak van szentelve, hogy mutassuk meg, hogy bár az év 364 napján nem mindig és nem mindig zökkenőmentesen megy ez minékünk, de ma május 11-én igenis kultúráltan, nagy odafigyeléssel, előzékenyen, udvariasan, mosolygósan is tudunk mi magyarok közlekedni.
Igen.
Mit szólsz ez a pamflethez?
Én azt gondolom, hogy próbáljuk meg, aztán beszéljük meg, hogy miért nem
sikerült. Én ma már megszektem, mert nem olvastam az adásmenetet időben, ugyanis az a bogárzöld Peugeot Cabrio, aki dupla záróvonalon, én azt hiszem 50-nel közlekedtem, ő legalább 100-zal elhussant mellettem, annak azért olyasmiket kívántam, amelyeket a közlekedési kultúra napján egyik magyar nem kívánhat a másiknak. Elnézést kérek ezért, kicsit meghökkentett a gyorsasága, és nem gondoltam végig, hogy ma a közlekedési kultúra napja van, amennyiben még vezet, ne adj Isten, hallja ezeket a szavakat, én mindent megbántam, és azt kívánom, hogy nagyon-nagyon
de vigyázzon. De nem a megbánás magát napja van, hanem a közlekedési kultúra napja.
Amit gondoltam rá.
Mind a ketten megszegtétek a közlekedési kultúra szabályait.
Igen.
De te már most jó úton jársz, igen, azt kell, hogy mondjam.
Reppenjünk vissza időszámításunk szerint 330-ban, mikor Nagy Konstantin fogott egy baltát, azzal levert egy szöveket a semmi közepére, és azt mondta, na, itt lesz Konstantinápoly.
Jó, hát ez nem egészen így volt.
De így volt.
Mert hogy...
Hát minden építkezés az első karó levelésé.
Jó, de hát ez 330-ban volt, az már rég egy jó 1000 éve ott már volt város. A görögök Bizantion, Bizáncot megalapították már időszámításunk előtt valamikor 600-as években.
De már elmúlt.
Már akkor Bűzász királyról nevezték el a város, tehát Nagy Konstantinnak nem volt egy ilyen eredeti ötlete, hogy saját magáról nevezteti tovább. De a vicces az az, hogy a Szeráj csúcs tetejére épült az eredeti város, bizonyám. Úgyhogy, ja, és hát hozzánk is kötődik valamennyire, hisz Attila, a hunok fejedelme, 447-ben idáig hatolt, de nem foglalta el, hanem megelégedett azzal, hogy éves adó megfizetésére.
Igen, aztán jött Gábor Deák és a törökök, akik szétszették a hajóikat, és az aranyszarvöbröt lezáró lánc után újra összerakták, kicsit legóztak, majd ágyúzták Konstantinápoly falait, ami aztán el is esett úgy, mintha sose lett volna, úgyhogy Nagy Konstantin nemhogy forgott a sírjában, hanem még mélyebbre próbálta megfúrni magát szégyenében szerintem.
Igen.
Na mindegy, hát ez már történelem.
Volt még itt partra szállás.
Micsoda, hát nem is akármi. Giuseppe Garibaldi, 1064 vörös, nem tudtak volna még egy embert szerezni, hogy kerekszám legyen?
Ő volt. Ja, ő Giuseppe volt. Garibaldi és az 1064 vörös ingesen. Így voltak 1065-en.
A szicíliai Marsalánál partra szálltak. Nem lehetett valami erős a partvédelem, és szerintem nem számítottak rájuk.
Hát,
mert azért 1065 ember partra szállás közben megzavarni, az katonailag nem egy nagy teljesítmény. Ha tudjuk, hogy hol szállnak partra, meg tudjuk, hogy mennyien vannak. Ezzel rávilágítunk arra, hogyha a katonai hírszerzés jobban működik 1860-ban Marsalánál, akkor lehet, hogy nincs egységes Olaszország, és Viktor Emánuelnek azt az irgalmatlan bazinagy emlékművét Róma közepén nem csak csodálhatnánk meg. Valamint nem temették volna a Pantheonba.
Én azt csodálom, hogy onnan tovább tudtak menni.
Simán, zavar volt.
Kiváló boraik vannak a marszalaiaknak, ugyanis, úgyhogy azért, amikor szomjasan 1064 plusz Giuseppe partra szállnak, és onnan tovább tudnak menni, és nem pedig a kiváló marszalai borokba mártogatják a kiváló szicíliai kis mandulás kemény süteményt, akkor ott tényleg van egy elhatározás, úgy gondolom.
Igen. Egyébként Zsolt hallgató könyörög napi csatáért, egy emberként, de tényleg most már a héten behozok valami napi csatát, felkészülök erre. Egyébként két világ hőse volt Giuseppe Garibaldi, mert nem csak Európában, hanem Dél-Amerikában is harcolt a szabadságért, és egyébként tengerész volt, a Szárd királyságban tartozó Nizzában született Garibaldi, és kereskedőhajó kapitánya volt, kérlek szépen. És
hát kalóz volt akkor.
Nem.
Hát jó. Kereskedő. Mondjuk, hogy kalandor.
Még az se biztos. Nem tudom. Na, jó. Szóval Garibaldiről és az 1064 vörös ingesről ennyit. Röppenjünk 1931-ben, amikor a bécsi kreditanstalt bejelentette a csődet, ez pedig az európai pénzügyi válság kezdetét jelentette, illetve 1945. május 11-én esett meg az, hogy Salzburgban lekapcsolták az amerikaiak a magyar aranyvonatot, ugye ez elrabolt mindenféle vagyont tartalmazó szerelvényt kaparintották meg. Na, születésnapos.
Nagyon jó sort látok itt a mai napban. Először is 1720-ban született Münchhausen báró Karl Friedrich
von.
Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen. Na. Münchhausen bárója.
Mondd a kedvenc sztorida.
Hivatalnok kalandor. Hát a kedvencem a kacsás, az gyerekkoromban az...
Nekem a medvevadászatos természetesen.
Amikor egy szalonnával sikerült egy egész...
Igen, egy egész
kacsa iskolát, vagy rajdnak hívják, vagy minek hívják a sok kacsát.
Nekem a medvevadászatos, kettő medvevadászatos történetem is van Münchhausen báróról, ment fel utána a medve a fára, aki elől oda menekült, és kifogyott a muníció.
Igen.
És kivette a kovakövet a pisztolyából, a dühöngő medve szájába dobta az egyiket, leugrott a fáról, majd az ős szájába dobta a másikat, az kettő, a kettő középen találkozott, felrobbant, és már is megúszta Münchhausen, a másik pedig medvére vadászott, kifogyott a lőszer, fára menekült,
és megették,
elejtette hű pengéjét, amivel medvére vadászott, ezért, de Oroszországban volt, nagy hideg volt, ezért ja, a fáról lepipilt, a tőrének a markolatára, az azonnal megfagyott, ezen a jégcsapon felhúzta a kését, és sikerült megvédeni.
Ez zseniális.
Ez igen. Mind a kettő. Így vadászunk medvére, von Münchhausen báró könyvében olvashatók ezek, de senkinek nem ajánlom kipróbálása. Na!
Kármán Tódor gépészmérnök is ezen a napon született, 1881-ben, szerintem
őt nem kell bemutatni.
Ő az igazi, aki nem Nagy Zolt, viszont nagy lett.
Igen.
Az űrkutatás kiemelkedő alakja még mindig őrzi nevét, az egyik műintézmény a NASA-nál.
A pálcalábú zsiráfok és az elfolyó órák Tintorettója, a Salvador Dali katalán spanyol szürrealista festőművész. Ennek a születésnapját is ünnepeljük, 1904. május 11-én született ugyanis.
Eric Burdon, angol énekes, az Animals tagja is ezen a napon született, 41-ben. Letizia Kastával együtt, aki 78-as francia fotomodell színésznő, és...
És egy idős Kovács Patricia magyar színésznő.
Tényleg?
Egy napon születtek,
komolyan.
Egy évben, úgyhogy... És Thibaut Courtois, belga rabdarúgó, ő most nehéz időket él, mert... nagy védéseket szokott bemutatni kapusként, egyébként az egyik kedvencem, be kell, hogy valljam őt.
És kiválóan lehet üvöltözni a nevét, hogy valami baj történik a pályán, és nem értesz egyet a bírói döntéssel.
Igen. No, hát ezek voltak a jelentős események, jelentős születésnaposok, stb. Úgyhogy ezeket tudtuk beemelni ide. Azt írja a hallgató, hogy a közlekedési kultúra ne azt jelentse, hogy még beelőzzük a másikat, hanem azt, hogy ne tartsunk fel, hogy a forgalmat a lehető legkisebb
is.
Módon zavarjuk.
Is.
A közlekedési kultúra vagy kultúrált közlekedés szerintem rendben, vagy a reggeli szóval illetéssel, ez része a közlekedési kultúránknak, de épp ezért küzdünk, hogy
ez
ne
lehet
legyen.
Igaz, így van, de te meg akarod változtatni. Nekünk egy kiváló közlekedési kultúránk van, amit, hogyha a játékszabályait megfigyeled, és sok mindenki jól betartja Magyarországon. Egymásnak is jól betartanak, és kívánnak jókat.
Igen. A hallgató ráült arra a vonatra, amit Ács Gábor indított el évekkel ezelőtt.
Csodálatos.
Ő ragaszkodik a szerdai morgáshoz. Egyre több zárt helyen e-cigiznek, hívja fel a figyelmet erre, hogy ezen esetleg lehet morogni annak, akit ez zavar. Én nem tapasztaltam ezt szerencsére, ez nem jelenti azt, hogy nem létezik a jelenség, de való igaz, hogy attól, hogy e-cigi, attól még ne dohányozzunk már zárt helyen, emberek. Most akkor ezt is közzétek.
Képzeld el, hogy a Viber csoportunkban, Viber oldalunkon, vagy közösségünkben már majdnem 800-an szavaztak.
Mire?
A taxi és tarifa emeléssel kapcsolatban, és megdöbbentő számomra is a 73%-os eredménye annak a válasznak, hogy egyáltalán nem érint a dolog, mert nem taxizom.
Hát, ennyi, hát ezért tart itt a taxizás Budapesten.
Azt, hogy nem érdekli őket ez. Úgyhogy, de különben majd még teszünk fel kérdést. Ma is most következzen egy kiváló muzsika egy nagyon-nagyon jó sorozatból, amit mindenkinek ajánlok szívesen. Meg is említették benne, az anélkül, hogy spoilereznék, mert az első évadot már sikerült abszolválnom. John le Carré-t természetesen, és Smiley-t egy kis kikacsintással, mert tényleg van benne egy hasonlóság, a Slow Horses című kiváló kém sorozat, ja. Az utolsó befutók Gary Oldman eszméletlen alakításával, szerintem egy óriási, és nem más kértek meg rá, mint Sir Micket, hogy csinálja meg a sorozatnak a zenéjét, ő következik. Na nézzük.
Nézzük, mit ír a magyar sajtó előre, és nyomatékosan egy disclaimert közé teszünk, hogy ne haragudjon meg az, aki nem azokkal a hírekkel szembesül a lapszemlébe, amiket ő szeretett volna hallani, de ez tök szubjektív, ugye Endrével már benavigáltuk.
De magunkat. Most nézd, hát ez egy nagyon egyszerű dolog, hát mi azokat a híreket próbáljuk meg kimazsolázni, amik számunkra egy érdekes és újdonság erejével hatnak.
Na, ilyen például az, hogy a háború okozta ársok megérkezett Magyarországra, írja a Világgazdaság, mert hogy 20 éves csúcsra emelkedtek a fogyasztói árak. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint 9,5%-ra gyorsult az éves infláció. Negatív meglepetés volt ez, nem számított senki ilyen mértékű drágulása.
Senki, csak a fogyasztók.
Továbbra is az élelmiszer árak pörgetik az inflációt. A kenyér, a baromfiús majdnem 30%-kal nőtt egy év leforgása alatt, írja a Világgazdaság, de erről én többet nem akarok beszélni, mert nem sokára a GKI vezérigazgatójával azt fogjuk végigbeszélni, hogy miért van az, hogy 9,5%-at mérnek, mi meg a dupláját vagy a tripláját érezzük.
Igen, az érzékelhető inflációról fogunk beszélgetni rögtön a hetes hírek után.
Aztán nagy drágítást terveznek a malmok, írja a Világgazdaság, ez sok jót nem jelent, teszem hozzá, mert a hónap második felében árat kell emelniük a malmoknak, majd júliusban az árstop várható feloldása után egy újabb átadási áremelésnek kell következni. Ezt Lakatos Zoltán, a Gabona Szövetség Gabona feldolgozói tagozatának elnöke nyilatkozta a Világgazdaságnak. Ez azt jelenti, csak hogy mindenki értse, hogy a kilónként mintegy 160 forintos átadási ár 220 forint körülire növekszik, ami a pékárok árára is ki fog hatni. Kérdés, hogy az aratás után a malmok mennyi búzát tárolnak, főleg, hogy meg tudják-e oldani a finanszírozását a készleteknek, írja tehát a Világgazdaság.
A G7.hu vezető sztoria ma az, hogy 12-szer többet költött a Fidesz és a kormány a választási kampányra, mint az ellenzék. A kamupártok összességében alig több, mint felével maradtak el az ellenzéki médiaköltéstől. A Facebook vitte el a 24 milliárdos kampány ötödét. Úgyhogy itt szépen összesítve a kampány
költések. Láttam is, mert mindig szembe jöttek a Facebookon a hirdetések.
Hát bizony, bizony, elég nagy összeg ez. Minden esetre Magyarországon a reklámköltéseket a hazai médiában a Kantar Hungary Kft. Méri. A módszertanuk alapján azt összesítik, hogy egy-egy hirdető reklámja mely média felületen és mikor jelent meg, majd a megjelenéseket a vállalatok listáraival beszorozva kapják meg, hogy mekkora értékben hirdettek. És hát egyébként a gyakorlatot, hogyha megnézzük, akkor a médiavállalatok jelentős mértékű kedvezményeket adnak, ami nagyon eltérő médiatípusonként. Az is bonyolítja annak megállapítását, hogy ki mennyit fizetett végül a reklámok megjelenítéséért, hogy nem a megrendelők veszik meg a reklámfelületet, hanem általában reklámügynökségek, és a médiacégek se feltétlenül saját maguk értékesítenek, hanem sales house-ok értékesítik több médiavállalat reklámfelületeit. Minden esetre összesen 5,4 milliárd forintot költöttek politikai hirdetésre a magyar médiában a pártok. Ennek 72%-át a Fidesz és az ennek üzeneteit közvetítő szervezetek költötték el. A pártok közül is természetesen a legnagyobb hirdető messze a Fidesz. Majdnem 1,3 milliárd forintot költöttek el március 31-éig, és ebben még a választásokig hátralévő három nap nem is szerepel. Hát kérem.
Na, figyeljünk oda a Népszava címlap sztoriára, mi szerint, idézem, a keleti szállítások betiltása esetén az Orlen nem csak Lengyelország, hanem egész Közép- és Kelet-Európa stabil nyers olajellátását fenn fogja tartani, közölte a lengyel állami energiaipari óriás cég a múlt héten, egy nappal azután, hogy az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az olajembargóra vonatkozó tervét. Az ajánlat eddig láthatóan visszhangtalanul maradt, de nem kizárt, hogy nagy jelentősége lehet Az, hogy a lengyel Orlen ajánlata a térség olajellátásáról szerepet játszik az uniós stratégiában, nem tudni, minden esetre tény. Ursula von der Leyen hétfői budapesti látogatás után a Twitteren arról írt, hogy régiós együttműködés segítheti az olajembargóval szembeni magyar ellenállás feloldását. Az Európai Bizottság által hétfőn ígért regionális videokonferenciát tegnap még nem tartották meg, nem is tudni, mikor fogják.
Nagyon érdekes hírt találtam az m4.hu-n. Eladó a szovjet hőstett, virágzik a kitüntetés biznisz. Az interneten és piacokon is adják, veszik az érdemrendeket és a csillagokat egész Oroszországban.
Érdekes, sok van
a RIA Novosti orosz hírügynökség a győzelem napja utáni első napon publikált, vagyis május 10-én egy körképet arról, hogy miként teszik pénzé az oroszok a második világháborús emlékeiket az interneten és a városi piacokon, illetve a kereskedők mennyi pénzt zsebelnek be egy honvédő háborús plecsnyiért vagy kitűzőért, és a beszámoló szerint elég sok ezen a sajátos piacon a Stalingrád védelméért, vagy a győzelem Németország felett feliratú kitüntetés, és mind gyakrabban találkozni a posztumusz odaítélt honvédő háború érdemrenddel is, mindezt úgy, hogy ezek kereskedelmét tiltják az orosz törvények, mert hogy a BTK egyik cikkéje szerint akár 80 ezer rubeles büntetést is kaphat az, aki állami kitüntetésekkel kereskedik. Bravo. Súlyosabb esetben javító nevelő munkára is ítélhetik.
No, Népszava, hiányoznak a szaktanárok, 2-3-szorásra emelkedett 4 év alatt az egyes tantárgyakat képesítés nélkül. Tanítók aránya, ez az 5-ös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaságtudományi Intézetének friss kiadványából idézi a lap. A szöveg szerint a hátrányos helyzetű régiókban a legaggasztóbb a helyzet, például azokban az általános iskolákban, ahol nagyon magas a halmozott a hátrányos helyzetű tanulók aránya, az idegen nyelvet tanító tanárok 25%-ának, a matematikát tanítóknak 23%-ának nem volt megfelelő képesítése.
Hát ezzel együtt láttam egy jó kis összesítést, hogy milyen az átlag életkora az angol nyelvtanároknak például. Hát egészen félelmetes, hogy mennyire kiöregedett a szakma, utánpótlásra az pedig hát nem nagyon van.
Igen. Aztán egy hír a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb jelentéséből, ezt is a Népszava írja, jelenleg 50% az esély annak, hogy 5 éven belül átlépjük a globális átlag hőmérséklet emelkedés másfél fokos, a visszafordíthatatlan változás küszöbének tekintett határértékét.
Na, erre szerintem egy rövid muzsikával fogok kontrázni, és akkor utána megnézzük, hogy mi történt a tőzsdén.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
Nem tudom, hogy elolvassam a budapesti értéktőzsde teljesítményét, vagy előbb regrend szabályozzam-e a külső technikai személyzetet, aki indokolatlanul korán adja be a videós képet, ezzel kellemetlen helyzetbe hozva a műsor vezetőit. De inkább maradjunk a buksznál.
Viccesnek találtam. Nem orogjál már, András.
2,16%-os plusz, tessék, összezavartatok. Ketten együtt, tehát mínusz. 2,16%-os mínusz volt a budapesti értéktőzsdén, 40.663 ponton zárt a BUX. A vezető papírok közül csak a Telekom drágult 1%-ot 399,5 forintig. A másik három az vagy stagnált, vagy nagyokat esett. Itt van mindjárt az OTP, amelyet a 10.000 forintos ellenállás fogott meg 3,15%-on százalékos esés után. A MOL 3,75%-ot esett, és 2770 forintot tart. A Richter pedig 6805 forinton stagnált. Még érdemes forgalom tekintetében beszélni az Opusról, ami a nagy négyes mellé felzárkozva végül 0,3%-os mínusz hozott össze. És akkor az X-Tendben a tőzsde előszobájában a következő folyamatoknak lehettünk szemtanúi. Nagy forgalomban 3,6%-ot esett a Cyberg. Gyakorlatilag még a napban volt értelmezhető kereskedés, az is esett 3,8%-ot, és kisebb forgalomban a Gloster ment fölfelé 5%-ot, de az igazán pici forgalom volt, az Oxotech is erősödött igazán pici forgalomban 3,8%-ot, és az Ébdufer is igazán kis forgalomban esett 0,4%-ot.
Köszönjük szépen, András! Hát a tengeren túlon vegyes zárás volt, és ugye ilyen elromlott hangulatról számoltak be. Elsősorban az aggasztja a befektetőket, hogy ez a Fed monetáris szigorítás, ez recesszióba taszíthatja az amerikai gazdaságot. Egyébként pedig Ázsiában a kínai gazdaság lassulása egy fontos kockázati faktor. Itt van minden a koronavírus miatti lezárásokkal összefüggésben is. Úgyhogy ilyen nem túl jó hangulat volt. Azt lehet mondani, hogy a Dow Jones 0,3%-ot vesztett értékéből, a Nasdaq és az S&P pedig emelkedett, a Nasdaq 1%-kal, az S&P 0,25%-kal. Az IBM kiemelendő majdnem 4%-os esésével, a JP Morgan is 2,5%-ot esett, a Citigroup is, tehát a bankpapírok nem szerepeltek egyébként jól, de kiemelnék egy céget, amiről nem beszéltünk szerintem olyan sokat, de hogy mennyi pénzt vesztett el, az elképesztő. A Pelotonról van szó, ugye ez a hát nem is fitness cég igazából, hanem inkább már közösségi média cégnek lehet nevezni. Ugyanilyen fitness kerékpárok értékesítésével foglalkoznak, de kitaláltak egy olyan üzleti modellt, ugye, ez nem tudom, láthatok-e már ilyet, olyan fitness kerékpárról van szó, amire rá van erősítve egy ilyen bazinagy képernyő előre, és szépen be tudsz csatlakozni egy ilyen közösségbe, tehát az internetre vannak csatolva ezek a gépek, és a pandémia alatt elképesztő módon megugrott a kereslet irántuk, mert ugye nagyon sokan féltek attól, hogy jól elhíznak az otthonmaradástól, meg hát eleve nem tudtak sehova menni, nem tudtak sportolni, viszont azóta elkezdett így erodálódni a cégnek az árfolyama, és azt hiszem a tőzsdei kapitalizációja az ilyen kb. Ilyen 40 milliárd dollár volt, az most 5 milliárdra ment össze ennyi idő alatt, úgyhogy a Pelotonnal kapcsolatban elég nagy baj van. Úgyhogy ezt érdemes figyelni majd ezt a céget. Minden esetre Ázsiában, ha már említettem a kínai gazdaság lassulását, akkor azt lehet mondani, hogy a Shanghai értéktőzsde 1,6%-os pluszban zárt, a Hang Seng mutató 1,7%-os pluszban, a Nikkei azonban 0,6%-os mínuszban van, és a többi ázsiai mutató, például a Kospi is mínuszban tartózkodik, úgyhogy ott is vegyes a kép.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
Itt van Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, de előtte itt van.
Jó reggelt!
Jó reggelt!
És felvette a pöttyös ruháját, mert az lesz ám a feltűnő, gondolta reggel, és igaza van.
Én megmondom őszintén, azon mosolygok percek óta, te sokat voltál most Bandi kint a levegőn?
Ja, hát én az úgynevezett garden fitness-t...
Látszik a fejed tetején.
Igen? Lepirultam?
Igen. Nagyon foltos lett.
Foltos? Uh-huh. Ó, elnézést. Nem gondoltam, hogy
csinálja, egy barnitókrémet esetleg magam. Hozzunk be, és
te
akkor...
Megégett a fejtetőt, hát ennyi.
Hát figyelj, amit én összeszenvedtem, na, de majd ezt egyszer elmondom.
A gazdarovány...
Szalmakalapban nem lehet ezt csinálni.
Nem. Munkás kesztyűbe. Te melyik vonalat viszed a kertészkedésként? Kesztyűbe kertészkedtek, vagy nem?
Én
nem.
Abba. Mert egy csomó mindenhez hozzá kell nyúlni, nem. Ami kesztyű nélkül...
Az úgy nem...
Gáz. Ami nem öl meg kertészkedés közben, az megerősít, Endre.
Igen, hát azt én maradjunk próbálj annyiba, ki. Hogy az
ugye,
megöl.
Ugye, hogy gázkesztyűbe kertészkedni?
De igen, bizony. Akkor majd beküldelek amikor egy olyan kertbe, utána jó, egy hónapig fekszel.
Volt nekem olyan kertem, ahol vagy te be se küldtél volna, én mégis bementem.
Figyelj, vannak amikor olyan helyek, az érett ahol csak gázálarcban, csak... szemüvegben és kesztyűben szabad bemenni.
Még egyszer,
különben az érett... a trombita virágnak az édes trombitázását fogod hallgatni valamelyik klinikán. az durva
lenne. Az érett marhatrágyát is kézzel kell összedolgozni a földön.
Az más. Az más.
Azt is kesztyűbe csinálod.
Azt nem kesztyűbe, hát azt figyelj. A jó humuszos talaj az nagyon igen. Fontos, hogy egy kicsit érintkezzen a bőröddel.
Hagyjunk időt pihenni a hallgatóknak, úgyhogy hallgassátok Czoller Andi híreit nagy szeretettel.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 14 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádion Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással. Tullat 30-20-10-9-09. Itt lehet nekünk üzenni, minden témában megpróbáljuk feldolgozni az üzeneteket Viberen, Whatsappon, SMS-ben, info@millasreggeli.hu, itt pedig e-mailben írni, de elsősorban most a közlekedés érdekel minket.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Ma van a közlekedési kultúra napja, és ennek megfelelően szerencsére balesetet nem észleltünk a főváros útjain. Maradjon is ez így.
Az M6-os autópályán karbantartási munkálatokat végeznek. Az Alagút láncban a főváros irányába vezető oldalt lezárják, a forgalmat a Pécs felé vezető oldalon vezetik majd el, irányonként egy-egy sávon, úgyhogy ott a Kadarka Alagútnál tessék vigyázni.
Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
Hát elképesztő adat jött, áprilisban a fogyasztói árak 9,5%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. Ez legalábbis a KSH-nak a hivatalosan mért inflációja. Ehhez képest a GKI 1000 háztartás körében végzett reprezentatív felmérése szerint a lakosság 22%-os áremelkedést érzékel.
Ízlelgessük ezt. 9,5% a hivatalos, 22 az érzett.
Ami önmagában meglepetés volt, mert magasabb, mint amit várt. Igen. A piac.
Dr. Mornán László van a vonal túlsó végén, a GKI Gazdaságkutató ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Gyakorlatilag egyetlen kérdésünk van, miért van ez így, hogy a hivatalosnál jóval, de jóval magasabbnak érezzük az inflációt?
Ennek sok oka van, vannak ebben objektív okok, például ahogy a KSH méri az inflációt, ugye azt illik tudni, vagy érdemes tudni, hogy reprezentáns termékkör segítségével mérje, és azt jelenti, hogy konkrét termékek vannak, mondjuk 20%-os tejföl, 2,5% zsírtartalmú tej, tehát ilyeneket válogat ki a KSH-ből, van kb. 950 darab termék, és ennek a termékkörnek az árait jegyzi föl az országban az árfelíróknak a tömege, akit a KSH alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy körülbelül termékenként egy 130 árat ír föl, és ez alapján átlagolva, súlyosva kapja meg ezt az értéket. Na most a súlyok meg két évvel korábbi fogyasztási szerkezetet tükrözik. Ebből következően, hogyha nagyon magas áremelkedés van bizonyos termékkörökben, akkor az árindex az jóval kisebb súlyt fog neki adni, tehát emiatt az átlag alacsonyabb lesz. Tehát itt most például, ha belegondolunk abba, hogy idén az üzemanyag és az élelmiszer ára kimagaslóan nő, és ez egy két évvel korábbi súllyal van számolva, akkor érthető, hogy a háztartások sokkal magasabb árindexet észlelnek, hiszen ők a mai árakon veszik meg a termékeket, és így a súlyuk jóval nagyobb lesz a fogyasztói kosárban, mint ahogy a KSH számolja.
Van ennek jelentősége, hogy az emberek magasabb inflációt éreznek a hivatalosnál? A morgolódáson kívül?
Hát egyrészt rosszul érzik magukat, az általában gazdaságilag nem tesz túl jót. Másrészt ilyenkor ugye elgondolkodnak rajta, hogy mit is ér a fizetés. Tehát ha úgy látják, hogy van mód arra, hogy növeljék a fizetésüket, akkor természetesen mindenki megtesz, amit tud. Ennek az a következménye, hogy a munkáltatók is érzik, hogy itt a dolgozók nem elégedettek, tehát kénytelenek emelni, ez pedig további inflációt gerjeszthet, hiszen ezt a további béremelkedésbe kell valahogy az árakba tenni. Uh-huh. Hát ez egyik probléma. Ez mondjuk nagyon függ attól, hogy milyen a munkáltató, mennyire képes egyáltalán bért emelni. A másik probléma ugye nyilván az, hogyha a dolgozó úgy látja, hogy Magyarországon nem nagyon tud megélni ezekből a bérekből, még nagyobb nyomás van arra, hogy külföldre távozzon. De ez eddig is volt, és ilyen esetekben azért a gyorsulás, tehát az, hogy külföldre még inkább kimennek, azért az várható. A harmadik, az inkább pénzügyi természetű. Ha az emberek úgy érzik, hogy nincs pénzük, akkor nagyobb hozamot várnának el, akkor, hogyha erről a pénzről hajlandók lemondani, például úgy, hogy megtakarítanak. Tehát nem hajlandók mondjuk nulla kamatra pénzt berakni, vagy néhány százalékos kamatra, ha egyébként úgy érzik, hogy értékteldik el a pénzük.
Uh-huh. Az is egy jó kérdés, hogy azért a hivatalos adatokból az látszik, hogy ez a folyamat, amit vázolt, jelesül, hogy a jövedelem emelkedést várnak el az emberek, ha úgy ítélik meg, hogy minden drágul, ez bekövetkezett. Meg a magyar gazdasági növekedés is statisztikai szempontból megsüvegelendő volt az elmúlt években, még Európai Uniós szinten is.
Hát igen, csak hogyha az árindex az alacsonyabban mért, mint ami a valóságos, akkor nyilván minden ilyen mutató sokkal magasabbnak látszik. Uh-huh. Tehát például a növekedés is magasabbnak látszik, de a bérek is magasabbnak látszanak, már a reálbérek, uh-huh. meg a reálnyugdíj is. Hát hogy a nyugdíjasok aztán végképp tudják, hogy miközben azt mondják nekik, hogy gyakorlatilag ugyanannyit tud fogyasztani, mint tavaly, mégis pontosan látják, hogy ez mégse igaz. És erre mondhatjuk azt, hogy a nyugdíjas árindex kicsit más, mint a teljes árindex, de azért legyünk őszinték, ebben ez a fajta alulbecslés, főleg mondom ilyenkor, amikor nagyon gyorsan nőnek az árak, sokkal jelentősebb súlyt képvisel. Tehát sokkal inkább igaz az, hogy hiába kapja meg, úgymond a reál nyugdíjat, tehát magyarul annyival emelik a nyugdíját, mint amennyi a mért infláció, mégis amikor elmegy a boltba, sokkal kevesebbet kap a pénzért. Tehát ez nagyon látványos.
A kérdés még arra vonatkozik, hogy amikor alacsony az infláció, akkor is létezik ez az olló, a valódi statisztikai infláció és az érzett infláció között?
Az mindig létezik, de akkor jóval kisebb. Tehát mondjuk ilyen 3-4 évvel ezelőtt, amikor a KSH-nál még az infláció mondjuk 1-2% volt, akkor is ilyen 8% körüli inflációt érzékelt a lakosság. De hát ugye erre szokták mondani, hogy ez részben azért is van, mert azokat a cikkeket, amit sűrűbben vásárol, ha ott erőteljesebb az árindex növekedés, ez az élelmiszerekre azért már elég régóta jellemző, akkor mindig magasabbnak érzékelő az inflációt, mint ami.
Jó, hát azt hiszem értjük a jelenséget, örülni azért nem örülünk neki, mert ettől boldogtalan, vagy ettől is boldogtalan a magyar lakosság. Minden esetre köszönjük az információkat.
Nagyon szívesen, viszont.
További szép napot kívánunk. Dr. Molnár Lászlóval beszélgettünk, a GKI Gazdaságkutató ZRT vezérigazgatójával.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Na hát a járókelő.hu val és munkatársaival sokat beszélünk arról, hogy mi történik Budapesten, mit jelentenek be a járókelők, mi az, ami megoldódik, és egy pár ügy nyilván, ami nem oldódik meg. Egy érdekes váltás volt, Kérer Ádám, a járókelő közhasznú egyesület operatív vezetője január óta már, ebben az évben elég sok mindent tervez a járókelő, sok változás lesz. Szervusz Ádám, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Nézzük meg, hogy milyen változásokat terveztek a közhasznú egyesületnél.
Igen, idén lettünk 10 évesek, úgyhogy sok tervünk van ezzel az évvel kapcsolatban. Az egyik az magát a működést érinti. Szeretnénk a bejelentő felületet fejleszteni. Ez több területet érint. Az egyik az a partnereinknek lesz egy előnyös fejlesztés. És az elmúlt 10 évben rengeteg bejelentés, rengeteg adat gyűlt össze azzal kapcsolatban, hogy hol milyen jellegű problémák adódnak. Úgyhogy szeretnénk a reporting rendszerünket fejleszteni, szűrőket betenni az adatbázisba, időre szűrni területre, probléma jellegére, és szeretnénk, hogyha ezáltal a partnereink képesek lennének arra, hogy meg tudják határozni a problémás területeket, jobban ki tudják dolgozni a stratégiát arra, hogy hogyan lehet megoldani a legtöbb problémát. Ez az egyik fejlesztési...
Bocsát, amikor partnert mondasz, akkor kire gondolsz?
Ez a másik nagy újítás, hogy a partner kapcsolatokat elkezdtük fejleszteni. Vannak kiemelt partner kerületek, most jelenleg 5 darab. Ők támogatnak minket havi rendszerességgel anyagilag, és ezért riportokat kapnak tőlünk a bejelentésekkel kapcsolatban.
Tehát alapvetően a kerületek, az önkormányzatok, a partnerek.
Így van. Jelenleg budapesti kerületek, de szeretnénk ezt szélesíteni és más városokra is kiterjeszteni. Ez egyébként a másik nagy terv idénre, hogy szeretnénk 23 városról 42 városra emelni azoknak a számát, ahol bejelentést lehet tenni, tehát mondhatni, hogy megduplázni a lefedettséget. 47 városon egyébként Magyarországon, amelyik 25 ezer fő feletti. Tehát ezt szeretnénk idén elérni.
Mennyire változik az, hogy egy városvezetés hogy tekint rátok ilyen túlbuzgó civilekre, akik próbálnak így mindenbe bele kotnyeleskedni, vagy pedig egy, tényleg egy partnerként, és látják azt, hogy ezek az adatok, ez az adatbázis, ez mennyire jól reprezentálja azt, hogy az ott lakók mivel elégedettek, mivel nem?
Én azt látom, hogy változik a hozzáállás, és meg is értem a korábbi hozzáállást, hiszen a szervezet ilyen klasszikus civil szervezetként kezdte. Az volt célunk, hogy számon kérjük a fenntartókat. Viszont rengeteget tárgyaltunk, rengeteg beszélgetésen túl vagyunk, és látjuk azt, hogy a legtöbb városvezetés valójában szeretné megoldani a problémákat. Nagyon sokszor kapacitás hiány van, illetve tényleg akkor tud ez kellemetlen lenni a velünk való együttműködés, hogyha ha nincs jól kidolgozva a folyamat. Mi szeretnénk mindenki számára csak azokat a problémákat jelenteni, amik hozzátartoznak. Úgyhogy ez kell egy összehangolt munka, és azt láttuk az elmúlt években, hogy mi is képesek voltunk arra, hogy partnerként tekintsünk a kerületekre, és ők is meglátták a lehetőséget abban, hogyha az adatok rendezetten érkeznek be, akkor valójában ezzel tényleg lehet energiát spórolni, és hatékonyabban lehet működni. Úgyhogy azt látom, hogy ez nagyon pozitív a változás, ami érzékelhető.
Az azt jelenti, hogy mondjuk az elmúlt 10 év után egy 2.0-as hogy is mondjam, fázisba lép a járókelő, hogy egy ilyen külső inkább problémákat jelentő szervezetből egy ilyen partnerré lép elő?
Ez a célunk abszolút. Tehát azt gondolom, hogy a magyar társadalomban is a legfontosabb, hogy kapcsolatokat hozzunk létre, és mi is akkor vagyunk sikeresek, hogyha a lehető legtöbb probléma megoldódik. Azzal nem vagyunk boldogabbak, hogy mi a bejelentett problémák száma, mert nyilván ez is fontos, de valójában a sikert talán a megoldott problémák száma jelenti.
És hogyan lehet ebbe bevonni a magánszemélyeket is? Mert ugye ők eddig azon az oldalon voltak, hogyha történt valami, a bicikli úton parkoltak folyamatosan, vagy nem volt eltakarítva valami a városból, akkor bejelentette.
Így van, szeretnénk a pontozási rendszerünket is átalakítani, és arra fókuszálni, hogy ne csak bejelentsenek az emberek problémákat, hanem meg is oldjanak. Uh-huh. Vannak olyan fenntartó szervezetek, mint például az FKF, akik már jelezték, hogy ők partnerek lennének ebben, meg tudnák határozni, hogy mik azok a jellegű problémák, amit egy civil is meg tud oldani. Mondjuk egy eldobott papír pohár, az például ilyen, az nem feltétlenül kell célgépet rendelni, és hogyha ezt a jövőben meg tudjuk jelölni, hogy ez egy olyan probléma, amit te magad is megoldhat, akkor arra ösztönöznénk a polgárokat, hogy kicsit aktívabban vegyenek részt a közterületeik fenntartásában, és abban, hogy mindannyian egy élhető városban éljünk. Ez a célunk.
Van még egy dolog, ez az egészséges utcák 2.0, ez micsoda?
Így van, ez az alapkoncepció Lucy Sanders-től származik, Angliából. Meghatározott 10 indikátor, amelyek azt mutatják be, hogy mennyire élhető egy adott utca. Ezt 2 évvel ezelőtt, sőt lassan 3, az akkori vezetőnk, Lé Marietta, lefordította, és erről készült egy weboldal. Viszont idén azt tervezzük, hogy bevonunk minél több civil szervezetet. Ez a kapcsolatfelvétel már el is kezdődött, elég pozitív a fogadtatás, és ezeket a civil szervezeteket beosztjuk az indikátorok szerint, és arra szeretnénk beszélni egész nyár kora ősz folyamán, kínlenni az utcán, rendezvényeket, mintaprojekteket létrehozni, bevonni a civil lakosságot is, hogy elmondják az ő véleményüket, és végül egy olyan anyagot szeretnénk letenni az asztalra, ami alkalmas arra, hogy tájékoztassa a lakosságot, hogy mit gondolunk ezekről a problémákról, segítsen a városvezetőknek, hogy aktívabban tudjanak a megoldásért tenni, és minden fenntartónak, illetve nagyobb cégnek, aki úgy érzi, hogy ezek fontos kérdések, lehetőséget adunk arra, hogy bekapcsolódjon, és valamilyen módon tudással vagy felülettel támogassa ezt a kezdeményezést.
Érdekesen hangzik. Ádám, sok sikert mindenhez. Ez egy elég nagy falat, de úgy látom, hogy már jól összeszedett tervetek és stratégiátok van, hogy hogy hajtjátok végre. Beszélünk akkor a különböző részletekről még. Sok sikert nektek.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, és további szép napot.
Kérde Rádámmal beszélgettünk a Járókelő Közhasznú Egyesület operatív vezetőjével. 10 éves lett a járókelő, és ebben az évben sok mindent terveznek újítani.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Hamarosan jövünk Czoller Andi hírei után, tök érdekes témákkal, fejlesztés, közösségi finanszírozással, hogyan lehet? Itt van a Fehér Nyúl sörfőzde, akik egy merőben szokatlan tőkebevonási módszerrel, közösségi finanszírozással teremtenék meg a növekedés alapjait. KKV rovatunkban velük beszélünk, hogy hogy képzelik ezt az egészet el. E-commerce rovatunkban pedig arról, hogy ki a király a piacon, mi az online kereskedők rangsora, úgyhogy ezt fogjuk megnézni, hogy hogyan és hogyan alakult a rangsor, és kikerült az első helyre.
Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
A Millás reggeli KKV hírei következnek.
Nagyon izgalmas finanszírozási módszerrel él a Fehér Nyúl sörfőzde, ami talán a sörfőzdék piacán is merőben szokatlan, egy közösségi finanszírozással teremtenék meg a növekedés alapjait, és hát ezzel nem csak forrásbevonást szeretnének elérni, úgyhogy Csepregi András, a Fehér Nyúl sörfőzde társalapítója, ügyvezetője mondja el nekünk a részleteket. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Az első, ám de annál nyersebb kérdés az, hogy mire kell a lé? Mármint nem a serli, hanem a pénz.
Hát igen, ugye ez egy beruházás igényes terület minden olyan gyártás, amit mi is csinálunk, ugye sört gyártunk, készítünk, és ehhez különböző olyan beruházásokra van szükségünk, amivel például a kapacitásunkat tudjuk bővíteni, akár új erjesztőtartályokkal, vagy fahordókkal, szeretnénk új terméktípusokat bevezetni, viszonylag különleges típusokat, kevert kultúrákkal, még több kísérleti sört szeretnénk főzni, bár így is ugye majdnem minden héten új sörre jelenünk meg a piacon. Jelenleg is komoly labor tevékenységet folytatunk, hogy a minőségünk állandó és kiváló legyen, de egy saját labor kialakítása sokat segítene a hatékonyságon, illetve egy korszerű eszközökkel felszerelt raktárban gondolkodunk.
Uh-huh. Azért nem fiatal cég vagytok, már 5 éve, ha jól emlékszem, 5 éves sem beszélgetünk most. Eddig miből oldottátok meg ugyanezt a problémát?
Hát gyakorlatilag 2017-ben indult maga a Fehér Nyúl sörfőzde. Hárman alapítottuk Sajgó Álmosra és Mester Péterre, és gyakorlatilag ez egy akkor hitelből induló történet volt, és utána később kapcsolódtak hozzá befektetők, akikkel nagyon szoros és jó kapcsolat alakult ki, és szépen lassan, gyakorlatilag organikusan növekedtünk. Ez azt jelenti, hogy évente nagyjából 30-40%-kal nő a termelési kapacitásunk, és nagyjából olyan 29% a pénzügyi növekedés, és ebbe bele kell számítatunk, azért ebben az 5 évben 2 év igen nehéz időszak volt, ugye, mint tudjuk a pandémiában.
A COVID, igen, hát akkor mások is megtorpantak, akik hasonló iparákban vannak. Itt figyelj, a közösségi finanszírozásnál ugye fontos a bizalom, és akkor maradjunk itt az ilyen sörös hasonlatoknál, amit az András bevezetett, hogy akkor mivel tudjátok ti bizonyítani azoknak, akik be akarnának szállni, hogy nem vagytok léhűtők?
Hát ez egy nagyon jó sörös hasonlat. Igazából egy nagyon komoly üzleti modell áll az egész mögött, és természetesen akik ebben a kampányban részt vesznek, minden olyan részlethez hozzá fognak tudni jutni egy platformon keresztül, a Tőkeportál platformán keresztül, ami ahhoz tud segíteni, hogy ezt a léhűtőséget úgymond érezzék.
Oké, szóval akkor az azt jelenti, hogy akkor kaptak egy transzparens áttekintést a pénzügyi helyzetről, stratégiáról, mindenről, mivel lehet beszállni, és mivel
meg
kell...
Meg hogyan, meg
igen,
hol?
És mire kell számítani?
Hát gyakorlatilag ugye az, hogy igen, mindenképpen a transzparencia egy nagyon fontos dolog, illetve a jövőben pedig ugye 4 évente is meg fogjuk mutatni, hogy éppen mire jutottunk abból, amit kaptunk. Hogy hogyan lehet ez? Gyakorlatilag a Tőkeportál oldala az első olyan magyarországi ilyen kampányt kezelő rendszer, ahol ezeket a zárt részvényeket, vagy zárt részvénykibocsátást lehet kezelni, és ezen keresztül lehet elérni az információkat is. Itt nagyon fontos, hogy van egy előjegyzési előregisztrációs szakasz, és ebben az előregisztrációs szakaszban kell hozzáférés biztosítani az összes olyan információhoz, amivel később el lehet érni a részleteket, a modellt és a többit.
Vannak ilyen csomagok, hogy mini csomag, közepes csomag, meg maxi csomag? Vagy megvan ez, igen, a befektetői réteg, akire céloztok? Tehát kis befektetők, vagy intézmények, vagy hogy gondolkodtok?
Hát nekünk a legfőbb célunk az az igazából, hogy közösséget építsünk, ez a fő cél, ezért is választottuk a közösségi finanszírozási megoldást. Ez nemzetközileg már több hasonló iparág, vagy hát a sörfőzdénél bevált módszer. Ez azt jelenti, hogy nagyon szeretnénk, hogyha ez a közösség sok-sok tagból állna. Így van egy 25 000 forintos ilyen gyakorlatilag részvény, és 50 000 forint az a minimum, amivel be lehet szállni, gyakorlatilag sörfőzde tulajdonossá lehet válni, és meghatároztunk egy felső határt is, ami pedig 5 millió forint.
Uh-huh. Mennyi pénzt szeretnétek összegyűjteni?
Itt az előre megcélzott begyűjtés a 120 millió forint.
Uh-huh. Mit ígértek a jövendőbeli részvényeseknek, a szabad így fogalmazni, akár a kicsiknek, akár a nagyoknak? Tehát ez egy pénzbeli befektetés, vagy ez egy love project a részükről? Mire számítsanak?
Én azt gondolom, hogy a hosszabb távon mindenképpen ez egy komoly pénzügyi befektetés, amit most igazából ezekhez a csomagokhoz, ha így mondjuk, mindenképpen adunk, az gyakorlatilag extra kedvezmények akár a webshopunkban, vagy ugye a Sörfőzdében van a saját templomunk, ilyen kóstolóhelységünk, ami minden héten 2 napon nyitva van. Itt is egyedi kedvezmények, különböző hozzáférés limitált főzeteinkhez, exkluzív eseményekre tudnak majd eljönni hozzánk, egyedi pólót kapnak, tehát több olyan ingyenes főzdetúra, sörkóstoló, stb. Uh-huh. Hozzájárnak.
Ezek a részesedések adhatóak, vehetőek? Mert hogyha valaki,
igen,
nem ezt a lovat akarja...
Igen, nagyon tetszik, neki beszáll, de aztán azt mondja, hogy ő már a fehér nyulat nem követi tovább az üregbe, hanem akkor én megveszem tőle.
Ennek a platformját ugye majd a Tőkeportál fogja kezelni, erre lesz lehetőség a jövőben. Ugye ez egy zárt részvény megoldás, tehát
ezen keresztül lehet majd ezt az értékesítést.
Két kérdés maradt bennem, az egyik az az, hogy miért nem a hagyományos finanszírozási forma, bankhitel, nehogy Isten tőzsdére vitel, miért nem ezeket a megoldásokat választottátok, miért pont a közösségi finanszírozás felé mozdultatok?
Hát, hogy az előbb is említettem, itt a legeslegfontosabb cél az az, hogy olyan közösséget építünk, és igazából maga a Fehérni úr is így a gondolati sárgában mindig emögé elve, hogy legyen egy olyan közösségünk, egy olyan, nem is tudom, információ megosztó és akár tudás megosztó közösség, akivel együtt lehet működni, és erre egy kiváló megoldás a kampány. Ez a legeslegfőbb cél. Ugye meg lehetne oldani aranybefektetőkkel, vagy bármilyen olyan módon ezt a beruházást, amit az előbb is említettél, de ez egy azt gondoljuk, egy nagyon jó és újszerű megoldás lehet
a magyarországon. Na, akkor már csak egy feladatod maradt hátra, ez a legnehezebb, győzd meg a kételkedő hallgatót, idézem. 1000 meg egy kézműves sörfőzde lett 10 év alatt egy végletekig kiélezett piacon. Megkülönböztethetőség zéró. Sok éves söripari tapasztalat után tuti nem raknék egy fillért se sörfőzde KKV-ba. Szép feladat.
Nagyon aranyos az András, hogy direkt ezt kiszedte.
Igen, egy csodálatos visszajelzés. Hát itt azt gondolom egyébként, hogy maga a kisüzemi és kisüzemi sörfőzés is az, amit ezen keresztül szeretnénk mutatni, akár a termékeken keresztül, meg maga a gondolatisága, az egyre fejlődőben van. Itt a nemzetközi trendeket is, ahogy nézzük, nagyon nagy szelettel lesz ez a piacnak reményeink szerint. Jelenleg Magyarországon, hogyha egy nagy kisüzemi sörfőzdét nem számítunk, akkor nagyjából 2% a piaci részesedésünk, de ez remélhetőleg éveken belül eléri a 10%-ot. Itt ugye olyan különleges termékekről van szó, prémium minőségű termékekről, amik kicsit ki is lépnek ebből a klasszikus sör kategóriából, és azt gondolom, hogy az, hogy sok ilyen sörfőzde nyílt mostanában Magyarországon, ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, elvesztítjük a piacot, hanem inkább az, hogy egy közös...
Igen. Nem véletlen szerintem, hogy ennyien nyíltak.
Jó tud lenni, igen.
Meg van egy ilyen komoly nemzetközi trend is, amiben ez illeszkedik, és nyilván nem a teljes lefedettség és a nagy sörpiac a cél. András, hát szurkolunk.
Bizonyám.
Szurkolunk nektek.
Nagyon szépen köszönjük.
Figyelni fogjuk azt, hogy mi történik, és akkor beszélünk majd arról, hogy mit sikerül összehozni ebből a elég nagy tervből.
Köszönöm, hogy részt vettem ezen a beszélgetésen, és írjátok velünk a Fehérni úr következő fejezetét.
Oké, rendben.
Köszönjük. Szia!
Sziasztok!
Csepregi Andrással beszéltünk, a Fehérni úr sörfőzde társalapítójával, ügyvezetőjével, mert hogy ők egy egészen más finanszírozási módot választottak, mint egy átlag KKV, ugyanis közösségi finanszírozásból szeretnének bővülni.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapíról-e? Irodából-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Kik a Magyarországon működő legnagyobb forgalmú online kereskedők? Erről készült egy rangsor a GKID, korábbi nevén GKI Digital közreműködésével, és hát Madar Norbertet, a GKID vezető tanácsadóját, partnerét gyorsan fel is hívtuk, hogy ismertesse ezt a listát. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, ki a király?
Én már 7. éve az EMAG vagy az E-Digitál a király, ebben az esetben az EMAG és az E-Digitál együttesen értelegni a forgalmat 2021-ben.
Na jó, hát de ott ők egyesültek, úgyhogy...
Így van, egészen pontosan nem csak egyesültek, hanem a napokban bejelentették, hogy az E-Digitál is immár EMAG-ként fog működni. Igen. Tovább. Tehát jövő ilyenkor már majd megint arról fogunk tudni beszélni, hogy ha maradnak az első helyen, akkor már EMAG-ként fognak tudni maradni az első helyen. De tavaly még ez a két oldal egymásra felhozomosan működött, tehát fogyasztói oldalról nézve vásárolhattunk ugye itt is, meg ott is, attól függetlenül, hogy cégcsoport szintjén már fúzionáltak, illetve benne voltak a fúzióban az elmúlt 3 évben.
Ki azok, akik próbálják ezt így megrecsenteni, ezt a hegemóniát?
Hát az az igazság, hogy most már így 7 év alatt látszik azért az a mintázat, hogy a magyar elkereskedelmi piacnak a csúcsán vagy a trónján bizony nem magyar szereplők ülnek, illetve nem 100%-ban magyar cégek. Az EMAGA Digitálban ugye van egy 51%-os részesedése, Várkonyi Balázs vezette E-Digitálnak is, viszont mögötte a második helyen már egy teljesen cseh szereplő van, az alza.hu, a harmadik helyen pedig a MediaMart, aki meg ugye németországi háttérrel működik a magyar piacon, és így tovább a listán még van angol szereplő, német szereplő, további cseh szereplők, szóval nagyon kevés az első ötben bármilyen szempontból is a magyar befolyásos.
Hát akkor nézzük meg, hogy ki a legnagyobb magyar szereplő, vagy tisztán magyar, és ő hányadik helyen van ezen a listán?
Igen, idén először volt egy újdonság, hogy néztük ezt a magyar szempontot, és van egy allistánk is, amiben őket vettük rangsorba. Azt a listát az Euronix webáruháza vezeti, ők 100%-ban magyar tulajdonok, és hogyha az összesített helyezésüket nézzük, akkor pedig a 7. legnagyobb webáruház szorosan a Kifi mögött, aki meg a 6. lett, egyben legnagyobbat ugrott.
Ez na, pont akartam mondani, hogy így aki talán nem ismeri, azok számára érdekes lehet, hogy az olyan nagy nevek mellett, mint a Tesco, az Osan, egyszer csak megjelenik a kifli.hu, méghozzá 6. helyen.
Így van, és ők ugrottak a legtöbbet, 12. volt a Kifli még a tavalyi rangsorunkon, ami a 2020-as, ha emlékeztek, a Covid-nak a felfutási időszakában, ugye óriási volt a hype az online házhozszállítás, illetve online élelmiszerrendelés körött, akkor a Kifli sokat fejlődött, felkerült a listára akkor először, 12-re, és az idei rangsorban pedig már 6 helyet ugortak előre, ezzel ővék a legnagyobb ugrás, is jól mutatja, azt gondolom, hogy az online FMCG, vagy a napi bevásárlásnak az online térbe való terelése, az egy elég fontos pillére lett ennek az elkereskedelmi piacnak, amiben most Magyarországon.
Hát abszolút, itt a 4. helyen a Tesco, 6. helyen a Kifli, aztán itt van az Osan 12. helyen, tehát alapvetően, hogyha nézzük, akkor ők azok, akik így talán újdonság, új szín ebben, mert főleg ugye a különböző digitális eszközök, és hát talán a, hát nem tudom, a sportszerek az mennyire?
Egyre inkább, főleg mióta áruhiányos, ugye készlethiányos időszakot élünk a Covid második évétől kezdve, azóta már azért egyre ritkábban fordul az elő, hogy bementek mondjuk egy sportáruházba, és meg tudjátok venni a biciklit, vagy a futópadot, vagy bármilyen kiegészítőt. Tehát ez a fajta nevezzük hiánygazdaságnak is mesterségesen hype-olja az online-t, hiszen az emberek, hogyha ténylegesen valamit kinéznek, és meg akarják menni, akkor nagyobb eséllyel fognak tudni online rátalálni erre a termékre, és a Decathlon is, ugye, ha már itt nem én nevezhetjük a szereplőket, akkor úgy került a 11. helyre, hogy nagyon erős online szortimenttel, nagyon erős online fókusszal tudta ezt az igényt kiszolgálni.
Egy nagyon érdekes vonulata is van annak, hogy ti megcsináltátok ezt az összeállítást, mert a spontán ismertség az valahogy nagyon-nagyon más, mint a hivatalos lista.
Igen, ez számomra mindig megdöbbentő, és azért is tettük be az anyagból, hogy kicsit érzékeltessük, hogy a vásárlók, a fogyasztók mentalitású gondolkodás mondja, sokkal egyszerűbb a szó minden értelmében, mint hogy ezt a kereskedők gondolják, és sokszor összemossuk mi magunk azt, hogy mit értünk webáruház alatt. Ugye mire gondolunk itt, ahogy nézett el is a listát, a hallgató kedvéért, az első két helyen az EMAG, illetve az alza van, megegyezik gyakorlatilag azzal a rangsorral, amit a forgalom szerinti toplista is mutat, viszont a harmadik helyezett már egy kínai webáruház, az AliExpress, ami nyilván a magyar piacon igazániból tényező, hiszen itt van az ismertségi rangsor harmadik helyén, de valójában ugye nem magyar operációval megy, sőt nem is magyarul van a felület, nem forintban áraz, nem itt adóznak utána. Tehát az egész piac nagyon durván globalizálódott, és a magyar vásárlók kegyeiért, pénztárcáért gyakorlatilag ma egy elkereskedőnk nem csak a belföldi piacon kell helytállnia, hanem ilyen globális szereplőkkel szemben is.
És ezen az ismert és ezen az ismertségi listán is vannak meglepetések, mert az Amazon csak a 14., miközben hát ugye ő uralja lassan a világot. Vagy éppen az eBay az meg 8., és ismertebb ezáltal, mint az Amazon.
Igen, csak ugye az Amazon sok szempontból korlátosan szállítja, illetve szolgálja a piacot, és árelőnyben az AliExpress, illetve a kínai árvázat vannak továbbra is.
Hát én le vagyok sújtva, hogy egyetlen borkereskedelmet nem látok itt, borkereskedőt ezen a listán.
Azért, Endre, mert egyetlen fogyasztóként nem fogod tudni feltornászni a listára.
Nem,
egyik
hát ez csak így viccből dobtam be, mert pont beszélgettünk erről.
Ez egy nagyon fontos észrevétel, amit mondtak, ugyanis a magyar kereskedők többsége ezekre a nagy nemzetközi cégek szemben azt az irányt választja, és erre a lista nagyon jól elszoktál, hogy elkezd szakosodni valamilyen termék kategóriában, nagyon jó lenni, kiemelkedő szolgáltatást nyújtani, viszont ez a szakosodás, ez egy áldás és átok is azzal, hogy értesz hozzá, ezzel nyilván megköszönjen egy fogyasztói bázist, viszont a termék kategóriád meg bekorlátoz olyan értelemben, hogy nyilván mi bort fogyasztunk naponta is, de mondjuk villanykörtét nem veszünk hetente ötször. Tehát, hogy ez már determinálja azt, hogy mekkora vásárlói bázist, mekkora éves forgalmat tudunk elérni, miközben az online kereskedelemnek a növekedése az a vásárlói frekvencia bővülésében van. Tehát, hogy minél többször vásárolunk valamilyen terméket, de ezt kereskedőként úgy lehet elérni, hogyha kvázi egy ilyen webpláza vagy bevásárlóközpont szinten minden típusú igényre, kínálatra van megoldásunk, és ezt csak a nagyok tudják, sajnos mire gazdaságiségi oldalról, meg árazási szempontból jutani.
Oké, köszönjük szépen az
Köszönjük szépen!
Én köszönöm, sziasztok!
Szia!
Madar Norberttel beszélgettünk, a GKID vezető tanácsadójával és partnerével az online kereskedők rangsoráról.
Na, megtaláltad-e? E-Business. A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. Üzletei online.
Mi is beindítjuk e-business rovatunkat, ugyanis megszereztem egy korai Zollert, mutatom a kamerába.
Igen,
nem tudom,
most ezt nem értem, ez most jelen formában, ez egy újítás lesz, mert jelen formájában post-it, de hamarosan NFT lesz belőle,
NFT
mert
lesz,
befotózom.
És igen, közösségi finanszírozásban szeretnék előteremteni azt a 3,5 milliárd forintot, amelyen szeretnénk Zoller Andrát a nemzetközi piacon befuttatni.
Nem. Ez ebből a pénzből, ami befolyik, ebből megkérjük Zoller művésznőt, hogy a honfoglalást csinálja meg 4 milliárd forinttal, ugyanilyen post-it. Pálcika emberrel post-it, az 4 milliárd forintba fog kerülni. Úgyhogy,
na, Istenem.
Ennyi. Az autópiac eddigi 2022-es alakulásáról és a jövő 2 év kilátásáról fogunk beszélgetni.
Milyen sótlan ez az ember, mi?
Miért? Az autópiac az neked sótlan?
Elvágta. Ő neki ennyi volt ebben a Zoller féle
felhívásban. Aki tudja, hogy mi a teendő, aki értette a felhívást a 4 milliárd forintra és a honfoglalás pálcika emberes posztites verziójára, az pontosan tudja, zsebébe kell nyúlnia és fizetni, mint a katonatiszt. És akkor onnantól kezdve megígérem, hogy csak kizárólag luxus hajókról fogunk bejelentkezni a Millás reggeliben minden nap. Addig, amíg ezt át nem adjuk másoknak, ezt a műsort. Mit gondolsz, András?
Megvettem.
Na látod.
A Zoller művét is, meg a te ötletedet is.